Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Önvezető autók, ahogy ígértem, Magyarországon. Hazai fejlesztők, hazai mérnökök, tudósok dolgoznak azon, hogy ez mindennapi valóságá váljon. Végül is 2016 óta engedélyezett az önvezető autók országutakon történő tesztelése itt Magyarországon. Nagyon sok minden történt, de igazából a közeli jövőben milyen változásra lehet számítani, és ami nagyon fontos, hogy mi történik az M1-es, M7-es autó pálya közös szakaszán, illetve az Alazon járműipari tesztpályán. Ezt kérdezem Bartal Tamástól, a Magyar Közút igazgatósági elnökétől. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Mondhatom, hogy tulajdonképpen világszinten egy nagyon jelentős és érdekes kísérletnek vagyunk a megvalósítói. A Magyar Közút a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel együtt működésben és egymást segítve 2025-ben kialakítottunk egy olyan, hogy úgymondjam, tesztkörnyezetet az M1-N7-es autópályáknak a bevezető szakaszán. Ez körülbelül egy ilyen 800 méternyi szakasz, amelyet nem sokára egy 1500 méterre szeretnénk növelni. Tehát ezt a szakaszt oldalt mindenféle szenzorokkal láttuk el, amelyek tulajdonképpen megfigyelik azt, hogy hogyan vezetünk. Most nem feltétlenül az önvezető autókat figyelik, hanem minden autót megfigyelnek, minden autónak a mozgását, a vezetők viselkedését vizsgáljuk, és ehhez kapcsolódik egy másik, elég tudományosnak hangzó digitális iker kísérlet, ami lényegében mindaz alapján, amiket ezek a szenzorok megfigyelnek, azok alapján egy virtuális modellt állítson fel, amelyben valós időben láthatóak maguk a közlekedő járművek, és ez a modell segít lényegében feldolgozni azt a sok adatot, ami beérkezik a közlekedő autókból. Tehát itt az a lényeg, hogy segítsük azt a folyamatot és azt a fejlődést, ami az önvezető autóknak a magyarországi megjelenését tudja elősegíteni. Ugyanis világszinten is elmondhatjuk, de Európában is azért még nem ott tart ez az önvezető autó dolog, ahogy azt mondjuk egy 7-8 éve is elképzelték. Én most nemrég olvastam egy tanulmányt 2018-ból, ami 2025-re már azt prognosztizálta, hogy Európában is, nem csak a világ erre fogékonyabb területén, hanem Európában is már városok között teljesen automatizált autók fognak közlekedni. Hát ez nem következett be. Olyannyira nem következett be, hogy azt látjuk, hogy egyébként az automatizáltság szintjeire van egy skálázás. Ez 6 skálából áll, hát 6 skálapontból áll. A legelső az tulajdonképpen a nullás, ugye, ami azt jelenti, hogy semmiféle automatizáltság.
Tehát sofőr vezeti az autót, igen.
Mindent a sofőr kontrollál és vezet és irányít. És az 1-es, 2-es fokozat, ahol körülbelül most tartunk, ugye az 1-es és a 2-es fokozat az azt jelenti, hogy a sofőr vezet, a sofőr figyeli a vezetési környezetet. A különböző úgynevezett dinamikus vezetési műveleteket is a humán járművezető végzi. Az 1-es meg a 2-es között az a különbség, hogy az 1-esnél a főnök, hogy így fogalmazzak, a humán járművezető, és időnként beavatkozik az automata rendszer. A 2-esnél meg már átveszi például a gyorsítás, lassítás feladatát az automata és a sofőr, tehát az ember avatkozik közbe. Ez az 1-es meg a 2-es között a különbség. Hát Magyarországon azért az 1-esnél tartunk jellemzően. Tehát a járművezető vezet, kontrollál mindent, és időnként beavatkozik, például egy részfékezéssel a gépjármű. Úgyhogy itt még a legmagasabb 4-es, 5-ös szint, hát az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon messze van még.
Európában, és ezt akartam pont mondani, mert azt olvastam, hogy Németországban is a korlátozottan a harmadik szintnél tartanak, tehát bizonyos funkciók már automatikusak, már a mesterséges intelligenciái, ha jól fordítom, de tulajdonképpen még mindig a sofőr vezet, a sofőr az úr. És azért, amit mondott elnök úr arról, hogy ez egy lelassult folyamat, vagy nem olyan gyors, mint amit prognosztizáltak, hát igen, mert ez a felelősség kérdése, ugye ezen azóta nagyon sokat polemizálunk, hogy a biztonságot, a felelősséget az hogy osztja majd meg a szoftverfejlesztő, vagy az autógyártó, vagy az a személy, aki utasként akár a legvégén a 6-os fokozatban bennel az autónál. Tehát azért látható, hogy ez a folyamat lassul valamilyen módon. De ez a fajta kísérlet, ez a fajta tesztpálya, ami nem csak egy tesztút, hanem egy kutatási platform is, ez milyen eredményeket hozhat itt Magyarországon, vagy akár az európai viszonylatban is?
Na, azt szükséges valóban hangsúlyoznunk, hogy ez inkább egy kutatási projekt. Tehát senki ne úgy képzelje el, hogy a budaörsi bevezető szakaszon kizárólag önvezető járművek grasszának fel se alá, hanem itt tulajdonképpen ugye a megfigyelés a lényeg, és az a lényeg, hogy olyan szoftverek álljanak elő, olyan a mesterség és intelligencia úgy tudjon fejlődni, ami felkészíti ugye már az önvezető járműveket arra, hogy bizonyos szituációkban hogyan kell viselkedni. Ugye azt szokták mondani, hogy az önvezető autóknak a legnagyobb előnye az lehet, hogy a közlekedés biztonság javul. Mert hogy a közlekedési balesetek leggyakoribb okaként mondjuk az ember hibát szokták felhozni, és hogy majd az önvezető autók azok majd minimalizálják a kockázatot, mert hogy pontosan érzékelnek mindent. És valóban az önvezető autók nagyon komoly technológiával vannak felszerelve, és ez folyamatosan fejlesztik. Ugye ez a legfontosabb technológia, ami az önvezető autóban, ez az úgynevezett LIDAR, amely lézersugarak segítségével folyamatosan térképezi fel a környezetet, és egyfajta 3D-s képet alkot az autó környezetéről. És tulajdonképpen ez teszi azt lehetővé, hogy a jármű, maga a jármű, inkább úgy mondom a mesterséges intelligencia, ami a szoftver, ami benne van, az pontosan érzékelje azt, hogy milyen közlekedési táblák vannak kint, hol vannak a sávok. Ugye ezzel kapcsolatos probléma van, leesik egy kis hó, mint most látjuk, és már is a sávok nem látszanak. Vagy bármilyen más közlekedési probléma van, akkor a mesterséges intelligencia már nem látja a sávokat. Érzékelni kell a gyalogosokat, meg kell határozni, hogy a tárgyak milyen közel vannak, a másik jármű milyen távú van, milyen sebességgel halad. Ugye most is a mostani, amit tud a mesterséges intelligencia, az, hogy azonnal figyelmeztet. Az én kocsim is nem tudom hányszor vészfékezett már, mondjuk teljesen indokolatlanul, mert ugye úgy ítélte meg, hogy az én sebességem az már baleset veszélyes ahhoz képest, hogy milyen közel és van az előttem haladó jármű, és hogy ő mennyivel halad. Vagy azért itt még látjuk a gyerekbetegségeit, akinek a kocsia ilyen van felszerelve, az pontosan tudja, hogy amikor mondjuk kanyarodunk, akkor ezt nem feltétlenül a mostani mesterséges intelligencia még nem méri fel, hogy én kanyarodni fogok, és az útmenti autókat úgy érzékelem, mint akadályokat, és már jelez, és már villog,
túl óvatos, igen.
Stb. Tehát itt ez egy nagyon összetett dolog, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok idő van még előttünk. A jogi kérdés, amit említett valóban. Tehát most, amikor nincs ott a vezető, akkor ki lesz a felelős azért a balesetért. És csak a anyagi károkról beszélünk, az egy dolog. De amikor itt halljuk külföldről, Amerikából, távol-keletről, ahol már ezek kicsit előre haladottabbak, és jobban kiengedik őket a forgalomba, azért komoly balesetek vannak. Tehát már, hogy amikor az emberi egészség, meg az élet is veszélyben forog, ez egy óriási felelősség, az, hogy elrugaszkodjunk a mostani megszokásoktól, a mostani szabályozástól. Tehát a jogi környezet ez messze nincsen felkészülve arra, hogy hogyan fogjuk az önvezető autók által, az önvezető autók jelentette kockázatokat kezelni.
Hát az mindesetre. Nekem az jutott eszem, hogy hallgattam, hogy ez egyfajta életszag. Tehát itt lesznek ezek az autonóm járművek, és ebből a mikrokörnyezetből, ebből a 800 méterből, ott az M1-es, M7-es, az egy elég nehéz szakasz, aki arra jár, az pontosan tudja, ott aztán mindenki mindenfelé megy, és hogy ez kibővül majd 1500 méter. Ez végül is ez egy ilyen életmintát, közlekedési mintát, lenyomatot ad. Ha én jól értem, akkor a mesterséges intelligencia számára ezzel etetjük meg többek között, mert hát nyilván az Alazon járműipari tesztpályán is rengeteg minden történik, és milliónyi adat képződik. Ettől lesz az egész talán használhatóbb, lesz majd hatékony valamikor.
Igen, tulajdonképpen pontosan elmondta, összefoglalta a lényeget. Tehát ezeknek a kutatásoknak, amiket mi Magyarországon csinálunk, akár az N1-en héten, akár az Alazonon, ahol ugye különböző szélsőséges közlekedési szituációkat tudunk előállítani és tesztelni. Igazából ezeknek mindaz a lényege, hogy valahogy tanítsuk a mesterséges intelligenciát. Mert a mesterséges intelligencia azt tudja, amit mi valahogy beleplántálunk, majd esetleg megtanítjuk azt is, hogy ő vonjon le azokból bizonyos következtetéseket, és reagáljon bizonyos szituációkra. Ugye ez a nehéz dolog, hogy hol engedjük el a mesterséges intelligenciát, hogy azt csinálja, amit akar. Ez egy nagyon nehéz dolog, tehát az ember számára, hogy úgy mondjam, és itt most itt nem is magyar viszonyokról, nem is Európa viszonyokról beszélek, hanem úgy általában a számunkra emberek számára mikor fog elkövetkezni az a pont, amikor a jogi környezetet olyanná tesszük, meg nyilvánvalóan a közlekedési politikát úgy alakítjuk, és az utakat is felkészítjük arra, akár azáltal, hogy azokat a szenzorokat, amiket most kitettünk, akár azokat egy egész országban telepíteni kell. Hiszen elképzelhető, hogy valami kontroll alatt akarjuk majd tartani az önvezető autókat, és az önvezető autók folyamatos ezekkel a szenzorokkal, hogyha ezt felszereljük az egész országot, vagy felszereljük egész Európát, akkor lényegében egy kontrollt meg tudunk tartani az önvezető autók felett. Rendben van, mehetnek, de attól függetlenül látni akarom, hogy mikor mit csinál, és akár vészjelzést is tudunk leadni, és be is tudunk avatkozni. Sőt, meg tudunk tanítani egy másik mesterséges intelligenciát arra, ami független az ő mesterséges intelligenciától, hogy ő meg mondjuk megakadályozza, vagy megállítsa az autót, és megakadályozza egyfajta közlekedési szituációt. Ilyen kicsit most más ízekre elvezek, de hasonló kísérleti projektekben benne vagyunk. A dél-koreaiakkal van egy nagyon komoly projektje a közútnak, ami most az önvezető autóktól egy kicsit elrugaszkodva normál mostani humán sofőr által vezetett járművekre vonatkozik, amikor azt vizsgáljuk, hogy maga az infrastruktúra, ami nem más, mint a közútnak a forgalomirányító rendszere, és az azokkal kapcsolatban álló wifi és egy mindenféle kábeles kapcsolatban álló rendszerelemek, amik az úton vagy az út mellett, az út felett mondjuk portálokon találhatóak, az magával a járművel közvetlenül a járműnek a fedélzeti komputerével kommunikál, és adott esetben, ha valamiféle balesetveszélyes helyzethez közeledik valaki, vagy záráshoz, vagy célpályás lezáráshoz, vagy valamiféle tereléshez, akkor a mi rendszerünk konkrétan a jármű fedélzeti egységére, komputerére küld üzenetet, nem kell hozzá telefon, semmi, ehhez az kell, hogy a jármű tudja fogadni már ezt a ez ugye egy szoftverkérdés. Mondjuk egy 2 évvel ezelőtti kocsik, tehát egy 24-es kocsiktól fölfele ezt alapvetően már tudják, csak be kell állítani, nagyon kevés autó van erre még beállítva. Ugye ez nagyon jó, mert igazából nem kell hozzá senkit felhívni, nem kell SMS-t küldeni, hanem konkrétan a vezető előtt, pont előtte meg fog jelenni egy üzenet. Vagy ehhez hasonló, amivel kísérletezünk az M1-M7-esen, M0-áson, az Zalaegerszeg és Győr környékén is szoktunk ezzel például kísérletezni, hogy mondjuk a tömegközlekedési eszköz, a távolsági busz, ha látjuk, hogy le van maradva, ezt nyilvánvalóan szintén ilyen szenzorokkal lehet figyelni, A buszban is van egy fedélzeti eszköz, mert nyilvánvalóan a rendszer, tehát az út melletti rendszer is van egy érzékelő, ami érzékeli, le van maradva a menetrendes képes, akkor például tudunk neki adni egy zöld hullámot, hiszen az egész közlekedési rendszer egybe van rakva.
Nagyon izgalmas mind a két kísérlet, mind a két pálya. Nagyon szépen köszönöm. Önvezető autók, ugye innen indultunk Magyarországon, hazai fejlesztők dolgoznak azon, hogy ez előbb-utóbb valósággá váljon. Nagyon szépen köszönöm, Bartal Tamás, a Magyar Közútigazgató elnöke volt a beszélgetőtársa.
Én is köszönöm.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.